hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére, Jób könyve 33. fejezetéből. Ezért halld meg, Jób, szavaimat, figyelj minden beszédemre. Most már kinyitom a számat, nyelvem hegyén a szó. Őszinte szívvel szólok, és tudós ajkam tisztán beszél. Engem Isten lelke alkotott, a mindenható lehelete éltet. Felej nekem, ha tudsz. Készülj, és állj ki ellenem. Lásd, én is olyan vagyok Isten előtt, mint te. Agyakból formáltak engem is, ne félj és ne ijedj meg tőlem, nem akarlak erőszakkal kényszeríteni. Te azt mondtad fülem hallatára, és én hallottam hangos szavaidat, tiszta vagyok, vétség nélkül, ártatlan vagyok, nincs bűnöm, Isten mégis talál bennem kifogásolni valót, ellenségének tart engem, békjót tett a lábamra, ellenőrzi minden ösvényemet. Erre azt felelem, nincs igazad, mert Isten nagyobb a halandónál. Miért pereltél vele, hogy egyetlen szóra sem ad választ? Hiszen szól az Isten így is, meg amúgy is, de nem törődnek vele. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy a fekvőhelyén szendereg, akkor ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet tesz. Így téríti el az embert a rossz cselekedettől, és így óvja meg az embert a kevésségtől. Így akarja megőrizni lelkét a sírtól, és életét, hogy ne döfje át fegyver. Így fegyelmezi fekvőhelyén fájdalommal, és csontjainak szüntelen háborgásával. Megutáltatja vele az ételt, lelkével kedvenc eledelét. Húsa lesoványodik, alig látható, azelőtt nem látható csontjai kiállnak. Közeledik lelke a sírgödörhöz és élete a halottakhoz. Ha van mellette egy angyal a sok közül, aki közvetítőként mellé áll és megmondja az embernek kötelességét, akkor könyörül rajta Isten, és ezt mondja. Váltsd ki, hogy ne jusson a sírba, elfogadom a váltságdíjat. Teste duzzad az ifjúságtól, visszatér fiatalsága, Istenhez könyörög, és ő kegyelmes lesz hozzá, megengedi, hogy arcát örvendezve nézze, és újból elfogadja őt igaznak. Ő pedig énekben mondja el az embernek, vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest, de Isten nem e szerint fizetett meg nekem. Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék. Mindezt kétszer-háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága. Figyelj, Jób, hallgass rám! Légy csendben, most én beszélek. Ha lesz mondani valót, felej, beszélj, mert neked szeretnék igazat adni. Ha pedig nem lesz, hallgass rám. Légy csendben, majd én bölcsességre tanítlak. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található. Jób könyve 33. fejezetének 12. versének a második felében a következőképpen. Isten nagyobb a halandónál. Isten nagyobb a halandónál. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Március vége óta Jób könyvét olvassuk vezérfonalunk szerint. Jób élettörténetén, valamint barátai megnyilvánulásain keresztül próbáljuk Istenünk üzenetét, Istenünk üzeneteit megtalálni, a mi mindennapjainkra nézve. A pénteken olvasott 32. fejezettel egy új egység kezdődik Jób könyvében. A három barát helyett, akik korábban beszéltek Jóbhoz, pontosabban vitáztak Jóbban, most egy következő személy ragadja magához a szót, Elihu. Elihu magáról néhány információt oszt meg. Azt tudhatjuk meg róla, hogy Barakél fia, Búzból származik, és hogy sokkal fiatalabb, mint az előbbi három barát. Beszéde felvezetésében elmondja, hogy azért nem szólt eddig, azért nem beszélt eddig, mert fiatal kora nem engedte meg, hogy vitába szálljon jobbal addig, amíg az idősebbek beszéde tart. Mivel azonban a beszédek most már befejeződtek, rajta a sor, hogy szóljon. Elihuban haragot váltott ki úgy a barátok, mint Jób megszólalásai, és nem hagyhatja most már mindezeket szó nélkül. Isten lelkére hivatkozik, aki őt szólásra kényszeríti. Elihu nem hiszi, hogy Jób ártatlan, de azt is tisztázni kívánja, hogy az Isten nem lehet emberi keretek közé beszorítani, mert az Isten nem úgy cselekszik, mint mi emberek. Ő nem néma és érzéketlen, mint mi emberek nagyon sokszor. Éppen a felolvasott igeversben azt mondja ki egyértelműen, hogy az Isten nagyobb minden halandónál, pontosabban azt mondja ki, hogy az Isten több az embernél. Keresztjén testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi, akik magunkat keresztjéneknek valljuk, vajon hogyan állunk hozzá ehhez a megállapításhoz? Az én szememben az Isten valóban több az embernél? Az Isten valóban több nálam? Egyáltalán mértük-e már valaha is hozzá mi önmagunkat? Vagy kihez, vagy mihez mérjük mi általában magunkat? Ha őszintén magunkba nézünk, meg kell, hogy állapítsuk azt, hogy leggyakrabban egy másik emberhez mérjük magunkat. Így aztán az lehet az eredménye az összehasonlításnak, hogy azért a másik sokkal rosszabb, sokkal komolytalanabb, sokkal felelőtlenebb, mint én. Tehát igazából nincs itt semmi baj, meg lehetünk elégedve önmagunkkal, talán még az elismerésre is joggal tartunk igényt, hiszen vannak bőven olyanok, akik akár életvitelükben, akár kegyességükben nagyon is elmarasztalhatók. Igazából őnekik kellene elgondolkodni helyzetükön. Igazából nekik, annak a másiknak kellene önvizsgálatot tartania, hogy változtasson az életén. Annak a másiknak kellene meglátni a hibáját, ahogyan Jóbot is erre akarta rávenni minden vele vitába szálló. Nekünk, keresztjéneknek, akik itt vagyunk akár ebben a templomban, megnyugtató az, hogy mi jól vagyunk úgy, ahogyan vagyunk, vagy esetleg egy kis jobbítással, majd minden úgy is rendben lesz. De nézzük meg a másik oldalt is. Ugyanígy elgondolkodva önmagunkon, juthatunk olyan eredményre is önvizsgálatunk során, hogy mi, hogy én szinte mindenben alul maradok a mások eredményeihez, életviteléhez, kegyességéhez képest. Ilyenkor meg önbecsülésemet, önbecsülésünket veszítjük el, és gyakori depresszió kezd el eluralkodni rajtunk. És ilyen gondolatok fogalmazódnak meg bennünk, rajtunk már nem tud és nem is akar senki sem segíteni. Értelmetlen és értéktelen az életünk. A ma előttünk lévő igéből azonban más mértéket és más viszonyítási alapot kapunk. Az adhat a mi számunkra mértéket, életprogramot, aki több, mint a halandó ember. Számunkra az ő igazsága meghatározó lehet. Nem a magunk érzései, nem a magunk hasonlítgatásai jelölik ki helyünket és szabják meg értékünket, hanem az, aki több nálunk. ahogyan Jób felett sem, az volt az érvényes értékelés, amit valamelyik együttérző, vagy kevésbé együttérző társa kikövetkeztetett, vagy kimondott, és még csak az sem, amit ő maga védelmezett körme szakadtáig. Mert mindezek csupán csak emberi vélekedések voltak, amelyek lehettek jó szándékúak, vagy bántóak, bölcsek, vagy esztelenek. Még az a bölcsességgel leszűrt tanulság sem mindenben helytálló, hogy minden emberi baj okozója valami emberi vétek. Az Úr Jézus Krisztus a vakon született ember esete kapcsán értette ezt meg az emberrel. Nem az emberi vélekedés és a bölcsesség mutat helyes utat, nem az ad igazi értelmet. Nagyobb és több kell ahhoz, hogy valaki életünket teljességében és érvényesen értékelhesse. Pál apostol is ítéletre hagyatkozik, amelyet az Úr alkot majd meg. Így mondja Pál, én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélnek meg egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá. Mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja majd meg a dicséretet. Aki több és nagyobb a halandó embernél, az nem fogja annak a bölcs igazságnak, hogy aki bűnt követett el, annak bűnhődnie kell. Oly magasra tud hágni az emberi igazság érzet, hogy az emberi igazság érzet mindenféleképpen megköveteli a bűn büntetését. Pedig számtalanszor még az is kiderül, hogy nem tévedhetetlenül található meg az elkövető. Nem is állapítható meg nagyon sokszor valóságosan az elkövetett büntet mértéke. Téves ítéletek sokasága kerül ki az idők múlásával. Ugyanígy az emberi tévedés esete forog fenn Jób esetében is. De aki több és nagyobb, nem csak a bűn és büntetés igazságát ismeri és gyakorolja, hanem az intés, a fegyelmezés eszközével is élhet, és a megbocsátás kiváltságát is alkalmazhatja. Ezt Elihu is tudja, el is mondja, de még mindig nem veszi elég komolyan, hogy az Úr valóban több és nagyobb. Emberi vélekedését erre a magaslatra helyezi, holott ő minden bölcsességével együtt is csak a halandók táborába tartozik. Az igaz felismerése mellett elmarad az alázata. A helyes hívő ismeret mellől pedig nem maradhat el, keresztény testvéreim, sohasem az alázat. Halandó voltunk, teremtményi létünk megismerése. Ha ő több és nagyobb, akkor mi nekünk tudatában kell lennünk kicsiny voltunknak, és nem ragadhatjuk magunkat arra, hogy mi mások felett ítéletet mondjunk. Istenünk nagy volt a keresztény testvéreim, sohasem ellenünk irányul. Ha vannak is olyan helyzetek, amikor csapások zúdulnak valakire, fájdalmak keserítik meg a szívet, és úgy érzi az ember, hogy az ellensége az Isten, akkor sem ez a tényleges valóság. A gyötrelmek áradatában bizony előjön az a gondolat, hogy az Isten ellenem fordult. Jób is így érezte. Urunk, azért nagyobb és több, hogy a szenvedéseket is nagyobb távlatokba helyezheti, értelmet és célt adhat azoknak, hogy azzal is jót munkáljon, hogy azokból is jót hozzon elő. Ezt felfogni, szeretett testvéreim, ezt belátni, emberi meggyőződéssel, vagy emberi meggyőzéssel, alig ha lehet. Bölcs és kegyes beszéd nem szokta kielégíteni a gyötrődőt. De a mi Urunk nem csak beszél, a mi Urunk cselekedett is, fia által. Az Úr Jézust állítja ma is elénk szabadításával és áldozatával. Általa biztos helyen tudhatjuk életünket Urunknál. Általa bátran Istenünk kezébe helyezhetjük életünket, aki nagyobb minden halandónál, aki több minden embernél, aki a mi számunkra a legjobbat készítette el. Hol az életed, keresztjén testvérem? Kinek a kezébe helyezed az életedet? Kinek a véleményére adsz? Ki számít neked? Végezetre egy összehasonlítást hadd olvassak fel, melynek a címe attól függ, kinek a kezében van. Egy kosárlabda az én kezemben körülbelül 3000 forintot ér. Michael Jordan kezében körülbelül 290 milliót. Attól függ, kinek a kezében van. Egy baseball labda az én kezemben körülbelül 1000 forintot ér. Ugyanez Thomas McQuire kezében körülbelül 130 milliót. Attól függ, kinek a kezében van. Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. De ha Gabriela Sabatini fogja azt, akkor ő azzal meg fogja nyerni a világkupát. Attól függ, kinek a kezében van. Egy bot az én kezemben csak arra jó, hogy elkergessem azzal a kutyákat. De egy bot Mózes kezében ketté választja a hatalmas tenger. Attól függ, kinek a kezében van. Egy paritja az én kezemben csupán gyerekjáték. Egy paritja Dávid király kezében hatalmas fegyver. Ismét attól függ, kinek a kezében van. Két hal és 5 kenyér az én kezemben, 2 halas szendvics, mondjuk a 10 órásim. 5 kenyér és 2 hal Jézus kezében jól lakat, ezreket. Attól függ, kinek a kezében van. Szögekkel a kezemben és egy kis kézügyességgel elkészíthetek egy madáretetőt. A szögek Jézus kezében megváltást hoznak az egész világnak. Attól függ, kinek a kezében van. Ahogy már észrevetted, keresztjén testvérem, attól függ, kinek a kezében van. Tehát tedd le a törődöttségeidet, a félelmeidet, az aggódásaidat, a reményeidet, az álmaidat, az életedet, a kapcsolataidat, a családodat, a gyermekedet, az egyházadat, az Isten kezébe. Hiszen tudod, attól függ, kinek a kezében van. Amen.